abbassava si sera.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jól haladnak a tárgyalások a szerbiai kőolajipari vállalat orosz többségi tulajdonosa és a MOL magyar olajipari vállalat között, és a megbeszélések május 16-a körül lezárulhatnak, jelentette ki Dubravka Djedovic Handanovic, szerb energiaügyi miniszter. Az Egyesült Államok 2025. októberében vezetett be szankciókat a NISZ ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A MOL csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazprom Nyeftel egy kötelező érvényű keret megállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolna a NISZ 56,15%-os részesedését. A MOL emellett tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emírségek Nemzeti Olajvállalatával, az ADNOC-kal is, annak esetleges kisebbségi tulajdonosi belépéséről a NISZ-be. Az Európai Unió 8 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a Debrecen-Mátészalka közötti vasútvonal felújításának és villamosításának tervezésére, tájékoztatta az Építési és Közlekedési Minisztérium az MT-t. A korszerűsítés célja a menetidők és a környezetszennyezés csökkentése, a megbízhatóság és az utazási komfort növelése. Átadja az államnak valamennyi cégében birtokolt tulajdonrészét Balázsi Gyula, jelentette be a Kontroll.hu-nak adott interjújában. Az üzletember cégeinél 2025-ben 70 milliárd forintot költött a kormány kommunikációra. A lépést azzal indokolta, itt akar élni, nem akar elmenekülni külföldre, a cégek tevékenységei pedig túlmutatnak a piaci kommunikáción, ezek legjobb helye az államháztartásban van. Magyar Péter reagálásként korábbi szavaira emlékeztetett, miszerint a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnák. Radnai Márka Tisza alelnöke pedig azt írta, ezt a pénzt a magyar emberek fizették ki, semmi sem lesz elfelejtve. A vagyonkimentési ügynek része Balási Gyula Lancs cégcsoportja is, közölt a rendőrség a Facebook oldalán. Pénzösszegeket foglaltak le az ügyletek vizsgálata során. Magyar Péter arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott a Facebookon a leendő miniszterelnök. Az MT beszámolója szerint azt írta, a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. Közöltem, a Tisza párt tudomására jutott az is, hogy a kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya még az újabb pénzórás nélkül is a GDP 6,8%-ára emelkedne. Hangsúlyozta, hogy ez jóval meghaladja a 3,9%-os hivatalos hiánycélt, de még a később 5%-ra megemelt kormányzati hiányprognózist is, a távirati iroda beszámolója szerint. A leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem igaz Magyar Péter leendő miniszterelnök azon állítása, miszerint a Fidesz-KDNP kormány új kötelezettségvállalásokat tett volna. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a kabinet kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé, és a választások másnapján kifejezetten megtiltotta új kötelezettségek vállalását. Pósvai Mihály akadémikust választotta a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé az intézmény 200. közgyűlése. Kutatói tevékenysége elsősorban a környezeti ásványtan két meglehetősen különböző területére terjed ki, a biogén mágneses ásványok képződését vizsgálja, illetve az egyedi légköri aeroszol részecskék tulajdonságait tanulmányozza. Egyedi részecskéket vizsgálva hozzájárult a légköri aeroszol éghajlati hatásainak alaposabb megértéséhez, csak nem 200 tudományos közleményet tanulmánya jelent meg. Megbukott Romániában az Ilia Bolajan vezette Európa-barát koalíciós kormánya kétkamarás parlament együttesülésén rendezett bizalmi szavazáson. Nikus Ordon államfő még korábban úgy nyilatkozott, nem fog olyan kormányfőjelöltet kinevezni, aki a szélső jobboldali Románok Egyesüléséért szövetség részvételével vagy parlamenti támogatásával akar kormányt alakítani, és a maga részéről azon lesz, hogy Romániát továbbra is nyugati elkötelezettségű kormány vezesse. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök éjféltől tűzszünetet jelentett be, miután Oroszország is így tett péntekre és szombatra vonatkozóan. Moszkva viszont tömeges válasz rakétacsapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna megkísérli meghiúsítani május 9-én a győzelem napján megtartandó ünnepségeket, közölt előzőleg az orosz védelmi minisztérium. A tárca szerint humanitárius okokból eddig tartózkodtak az ilyen lépésektől. Végül az időjárásról, derült lesz az ég a folytatásban is, fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 9-11, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A napverse.
Amikor születtem, nem jeleztek nagyot messiás mutató különös csillagok. Csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok. A többiek láttak egy síró porontyot. De anyám úgy rakta rám a pólya rongyot, mintha babusgatná a szép napkorongot. Maga adta nékem édessége tejjét. Úgy ajándékozta anyasága tejét, hogy egyszer a földnek bennem kedve teljék. Isten tudja honnan, palástot kerített, aranyos palástot vállamra terített, fejem fölé égszín mosolygás derített. Ma is úgy foltozza ingemet ruhámat, ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat, mint királyi ember, királyi urának. Amerre én jártam, kövek énekeltek, mert az édesanyám izent a köveknek, szíve ment előttem előre követnek. Amíg ő van, vígan élném a világom, nem hiányzik nekem semmi a világon. Három bánat teszi boldogtalanságom. Az egyik bánatom. Miért nem tudja látni egymást a sok ember? A sok-sok királyfi úgy, ahogy az anyjuk tudja őket látni. A másik bánatom, hogyha ő majd holtan fekszik a föld alatt virággá foszoltan, senki se tudja majd, hogy királyfi voltam. Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna, minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna, kamatnak is kevés, nagyon kevés volna. Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna, s ezer hálamalom csak zsoltárt mormolna, az én köszönetem így is kevés volna. Hogyha a föld minden színmézét átadom, az ő édességét meg nem hálálhatom. Ez az én bánatom. Harmadik bánatom.
Mécs László a királyfi három bánata című versét Cseke Péter mondta el. Mécs László premontrai szerzetes, a két világháború közötti vallásos líra legnépszerűbb és leghatásosabb képviselője volt. 1895-ben született Hernád Szent Istvánon. Középiskolai tanulmányait Kassán végezte, majd a Pázmány magyar-latin szakos hallgatója lett. 14-ben lépett a premontrai rendbe. A következő évtől jelentek meg versei. 16-ban a rend tanárjelöltjeként folytatta tanulmányait, két évvel később pedig pappá szentelték Jászóváron. A felvidéki premontrai gimnáziumok megszűnése után jászóvári könyvtáros, majd nagykaposi plébános volt. 23-ban jelent meg első kötete, a hajnali harangszó. 30-ban plébánosnak nevezték ki királyhelmetre. 41-től a Vigília főszerkesztője volt. 44-ben elhagyta királyhelmetet Csornán, és Pannonhalmán barátainál, rokonainál élt visszavonultan. 53-ban kovolt vádok alapján 10 évi börtönbüntetésre ítélték, 56-ban rehabilitálták. A következő évtől ismét lelkipásztori tevékenységet folytatott. Mécs László 1978-ban hunyt el Pannonhalmán.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, az EGRI Markot Ferenc Kórház ápolási igazgató helyettesét, Sallai Zsuzsát, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy egyrészt elindult egy fontos projekt az intézményben, ezt majd egy kicsit ki is fogjuk bővebben fejteni, hogy miről van szó, de azt gondolom, hogy beszéljünk arról is, hogy miért választotta ön ezt a területet, az ápolást magát.
Hát akkor nagyon messzire kell visszamennünk. Tulajdonképpen én soha életemben nem akartam más csinálni. Tehát én azok szerencsések közé tartozom, aki mondhatnám már, hogy anyukám hasából így bújtam ki, de azért ez túlzás. Engem a nagymamám, elsősorban nagymamám nevelt, aki szintén ápolónőként dolgozott, úgyhogy én a még más Piroska és Farkast meg Jancsi és Juliskát hallgatott, én nagymamámmal mindig azt meséltettem, hogy és mi volt a rendelőben, és hogy volt, úgyhogy én valahogy ebben nőttem bele, gyakorlatilag 19 éves korom óta ezen a pályán vagyok, egy rövid kitérővel.
Akkor itt nem volt kérdés, hogy ezt az irányt választja, nem volt dilemma fiatalkorban?
Nem volt dilemma, nem. A család részéről volt dilemma, tehát a kitérő azért volt, mert amikor a gyerekeim születtek sorba, akkor a férjem azt mondta, hogy vegyem tudomásul, hogy ez nem egy családanyának való munka, én intenzív terápiában dolgoztam, hogy nem ott vagyok, és hát a gyerekek alatt volt egy kis rövid kitérő, elvégeztem közben a bölcsészkart, és amíg a gyerekeket otthon pesztráltam mellette, és akkor próbálkoztunk azzal, hogy csináljak más, de nekem olyan nagyon szívem csücske volt ez, hogy amikor a legkisebb gyerekem is óvodás lett, akkor felhatalmazást és engedélyt kaptam, hogy azon a napon, amikor betoltam az óvoda ajtaján a legkisebbet, visszamehetek kórházba, és ez így is történt.
És akkor rögtön itt az EGRI volt már a
nem,
cél?
Nem, én Budapesten élek, és Budapesten is dolgoztam, Egerbe kereken egy éve vagyok.
Milyen célból jött ide? Tehát hívást kapott erre, vagy egyszerűen a város miatt?
A város az nagyszerű és gyönyörű, és szerintem Magyarország egyik legélhetőbb városa. Minden itt van, ami ahhoz kell, hogy az ember jól érezze magát, de természetesen a munka hívott ide, tehát azért én nem lettem EGRI, csak itt dolgozom, és nagyon jól érzem itt magam, de hazajárok Budapestre két naponta. Tehát egyet itt, egyet hazamegyek, és a családommal is vagyok.
Milyen volt a szakma eleje, hiszen ápolóként sem könnyű dolgozni, nem egy könnyű feladat, amit ott el kell végezni. Ön hogyan tekintett ezekre a kezdeti időszakra?
Mondanám, hogy nehéz volt, de inkább nekem egy beteljesült álom volt. Tehát nekem az intenzív osztály volt a szívem csücske, lehetőségem nyílt egy nagyon jó intenzív osztályon kezdeni, és a tanulás minden nap, úgyhogy nekem nagyon pozitív emlékeim vannak, ráadásul én annyira régen kezdtem, 35 éve most már lassan, hogy akkor még nem volt ilyen humán erőforrás hiány, mint ami az utolsó gyakorlatilag 10-15 évben jelentkezik az egészségügyben, sorban álltak a jól képzett ápolók, hogy bekerüljenek egy jó osztályra, és ebből kifolyólag nyilván könnyebb volt a dolgunk, hiszen volt elég szakképzett ápoló és megfelelő számú személyzet ahhoz, hogy a betegeket ellássuk. Most már lényegesen nehezebb ilyen szempontból, illetve a korfa is eltolódik, tehát a 45-50 éves korosztály fele, akkor pedig tele voltunk fiatalokkal, úgyhogy én pozitív emlékekkel vagy jó érzéssel gondolok vissza.
Hogyan látja, hiszen akkor van rálátása arra, hogy hogyan alakul itt a fiatalok köre például, mennyire szeretnének, vagy nem szeretnének, motiváltak, vagy nem motiváltak az egészségügy felé?
Nehéz, hiszen az egész társadalom, illetve a fiatalok felé a társadalom elvárása is megváltozott, az ő képzésük, a feléjük nyújtott igény, az ő igényeik, tehát olyan sok minden változott, amihez nekünk is alkalmazkodni kell, akik az egészségügyi vezetésben dolgozunk, az oktatásnak is alkalmazkodni kell, és tudomásul kell venni, hogy a mai fiataloknak már lehet, hogy nem pont ugyanazok a vágyaik, mint mondjuk 30 éve volt. Ehhez nekünk kell alkalmazkodni, nekünk kell olyan kihívásokat, lehetőségeket nyújtani számukra, illetve olyan megbecsültséget a szakmának adni, ami tőlünk is függ persze, hiszen ezt nekünk kell kivívni önmagunknak, a tudásunkkal, a hozzáállásunkkal, a lelkiismeretességünkkel, hogy vonzó legyen számukra. Nehéz. Tehát szellemileg is, fizikailag is ez egy nehéz pálya.
Na de hogy, mint például ön, ha már példákat kell emlegetni, hogy aki elhivatott valami iránt, annak nyilván könnyebb ez az út, vagy nem könnyebb?
Könnyebb, hogy ne lenne könnyebb, hiszen sokan vagyunk a pályán, tehát én nem vagyok kivétel, nagyon sokan, akik néhány évnél tovább a pályán maradtak, azok valamiért ott maradtak, és ezek ezek a nehézségek számukra is fennállnak. Nehéz, fizikailag is nehéz, mentálisan is nehéz, nem túl megbecsült pálya, nem különösebben jól fizetett pálya, mégiscsak sokan ott maradnak. Tehát meg lehet teremteni azt a közeget. Nyilván egy jó munkahelyi közeg is nagyon sokat számít, hogy ahol a közösség, hiszen ez nagyon ritkán magányos munka, szinte soha, még egy pici körzetben is legalább két embernek nagyon jól össze kell dolgozni, hogy jól működjön, de egy nagy városi kórházban több száz embernek kell együtt dolgoznia, úgy adott esetben akár több ezernek, hogy ez egy összehangolt munka legyen. Tehát számít az az emberi közösség is, ahova bekerül a fiatal, hogy ott marad, jól érzi el magát, szereti a munkáját.
Gondolom, hogy ezeknek a feltételeknek a megléte az, amin dolgoznak is jelenleg is, hogy akik bekerülnek, ők jól érezzék magukat. Hogyan lehet ezt elősegíteni?
Elsősorban nagyon fontos az, hogy amikor bekerül egy fiatal, de nem csak fiatal, bárki, egy új bekerül egy munkahelyi közösségbe, akkor azon túl, hogy az egész közösség nyitottan fogadja, legyen mellette valaki, aki őt segíti, mentorálja az első időkben, akár hétköznapi dolgokban is segítséget nyújt neki, szakmai dolgokban, emberi kapcsolatokban bemutatja, megismerteti. Tehát legyen valaki, aki fogja a kezét képletesen.
Kiből lesz jó ápoló? Vagy akár jó egészségügyi szakember. Mi kell ehhez?
Emberség. Minden interjún elmondom a jelentkezőknek. 11. éve dolgozom felsővezetőként, tehát nagyon-nagyon sok leendő, vagy már most valós kollégával találkoztam ez alatt a 11 felsővezető évem alatt, és mindenkinek elmondom, hogy a szakma minden csinnya-binnya megtanulható. Tehát, hogy különböző tudással jönnek. Nyilván ilyen képzőintézmény, olyan képzőintézmény, ki elméletet tanul többet, ki gyakorlatot, ki ebben ügyes, ki abban, de ezek megtanulhatók. Nincs semmi olyan különleges, nincs semmelyik egészségügyi területben, ami ne lenne odaszánással megtanulható. Ami alap az, hogy emberként jól működjön, aki oda jön. Tehát nyitott legyen mások ember problémáira, szenvedésére, örömére, bánatára, be tudja azt bármikor fogadni, emberként tudjon odafordulni a beteghez. A beteg mindig kiszolgáltatott minden esetben, akkor is, ha magabiztosnak tűnik, vagy mosolyog, akkor is szorong, akkor is kiszolgáltatott, és akkor is szüksége van a nap 24 órájában támogatásra, és ezt a támogatást elsősorban attól tudja megkapni, aki mindig mellette van, az az ápoló. Az ápoló ott van éjjel, ott van nappal, ott van, amikor a testi szükségleteiben kell segíteni, ami akár kellemetlen, megalázó helyzet is lehet egy betegnek, amikor hiányos ruházatban, fájdalommal küzdve, tehát a leges-leges legnehezebb helyzetekben kell ott lenni, amikor önmagában egy tabletta, egy pirula, egy kötés nem segít, kell hozzá a jó érzés, az emberség, a legtöbb fájdalom csillapítónak javítja a hatékonyságát, hogyha valaki egy mosollyal, vagy egy simultással is megtámogatja azt a pirula hatást.
És ezt mondjuk el is kell mondani akár a mai fiataloknak, hogy muszáj valahogy jobban beleállni ebbe a helyzetbe, hogy jobban ott lenni jelenlétileg?
El is kell mondani, illetve nyilván nagyon különbözőek. Tehát van, akinek ez jön, mert hozza otthonról, mert sok kis testvért nevelt, mert olyan élethelyzetben volt, és van, akinek ezt el kell mondani, és nyitott rá, és megtanulja. Van, akinek meg ez rémisztő, és sose fogja megtanulni, de szerencsére nagyon gyorsan kiderül.
Nagyon sokfélét említett az előbbiekben, és nyilván ezért is mondtam azt, hogy nehéz az egészségügy területe. Nehéz-e letenni a nap végén az ápolóknak, akár egészségügyben dolgozóknak azt, hogy mit láttak aznap?
Nem nehéz, lehetetlen. Soha nem lehet letenni. 30 év távlatából emlékszem betegekre, név szerint, probléma szerint, és sikerekre is, kudarcokra is. Tehát aki és olyanra is, ami ilyen szempontból szakmailag semmi különös, de emberileg valamiért megmaradt. Nem lehet letenni. Ezzel meg kell tanulni együtt élni. Mindig ápolók vagyunk. Éjjel kettőkor is, szombaton is, a nyaralás alatt is. Nem lehet letenni.
És hogyan kapcsolódik ki?
Az egy más dolog, tehát mindenkinek meg kell lenni a rekreációs fázisának, vagy hogy kinek mi jó, de közben se tudja az ember letenni. Tehát én személy szerint nekem a fizikai kikapcsolódás nagyon jó, tehát nekem a lábamból jön ki a feszültség, úgyhogy én futni szoktam, nekem nagyon sokat segít, hogy kifutom magamból, de persze ez se jelenti, tehát futás közben is agyalok az aznapi problémán sokszor, és akkor jönnek a jó megoldások is, hogy no, ezzel mit kellett volna csinálni, de nem, tehát én nem hiszem azt, ott azt gondolom, hogy valami, tehát nem jó pályán van az, aki azt hiszi, hogy kilép az ajtón, a kórház kapuján, rendelő kapuján, bárhol is, becsukja maga mögött, és akkor elfelejti. Akkor az nem jó. Ott más pályát kell választani, az nem lesz jó.
Hasznos gondolatok lehetnek egyébként ez akár valakinek, aki most hallja, hiszen nyilván az ember olyan helyen szeretne dolgozni, amit szeret csinálni is. És önök is olyanokat várnak, és most is várnak majd, ugye, hiszen elindult a projekt itt az Egri Markot Ferenc Kórházban, a Nő az Esély program. Beszéljünk erről kicsit, hogy mit lehet erről tudni.
Igen, ez egy nagyon friss program, úgy annyira, hogy május 1-jével indulunk, és éppen a mai napon zajlik a hölgyek beléptetése. A Nő az Esély projekt keretében olyan hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű, roma származású, jelenleg nem aktív munkavállaló hölgyeket vártunk, és a projekt keretében fogunk alkalmazni, akik a munkalehetőség mellett kapnak egy piacképes iskolai végzettséget is. Az elméleti és gyakorlati képzés párhuzamosan fog zajlani, hogy az elméleti tudást rögtön gyakorlatba integrálva megerősíthessék és megtanulhassák, és ezzel nem csak az ő integrációjukat segítjük, illetve a tartós munkaerőpiaci elhelyezkedésüket, hanem gyakorlatilag az egészségügyi intézménynek, jelen esetben a városi kórháznak egy olyan területének a humán erőforrás hiányát is enyhítjük, ahova azért mindig keresünk kollégákat, tehát ők képzett segédápolói végzettséget fognak kapni, és reményeink szerint a 17 hölgy, akivel indulunk, tartósan képzett segédápolóként a betegek érdekeit, illetve a betegek komfortérzetét és jóllétét tudják majd javítani és fokozni. Tehát két oldalú a dolog, egyrészt a hölgyeknek is tudunk segíteni, másrészt a hozzánk forduló betegeknek is tudunk segíteni azzal, hogy egy nagyobb számú személyzet, nagyobb számú képzett személyzet áll a rendelkezésükre a gyógyulásuk alatt.
Mennyire népszerű a program, hányan jelentkeztek?
A program népszerű, többszörös túljelentkezés volt, és folyamatosan van is, fogadjuk is a jelentkezőket, hisz egy bizonyos mértű fluktuációra nyilván számíthatunk. Sokan fiatal anyaként jelentkeztek a programba, akik igazából eddig még csak a születő gyermekeikkel foglalkoztak, és most teljesen kezdőként, fiatalként első munkába állásuk, illetve többen az idősebb korosztályból is, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy gyakorlatilag 20-tól a 60 éves korig mindenféle korosztály képviseltetve van a jelentkezők közül, és a felvettek között is próbáltuk elosztani, hogy minden korosztálynak adjunk lehetőséget.
Mi volt a kiválasztási szempont?
A kiválasztási szempont elsősorban a hölgyek motivációja volt, tehát akinek volt rá nyitottsága, hogy beteg emberekkel foglalkozzon, hogy elfogadja azt, hogy nem csak sikertörténetek vannak, hogy elfogadja azt, hogy a betegek testi szükségleteire gondoskodni hát fizikailag is nehéz, hogy elfogadja azt, hogy adott esetben a haldokló beteg mellett is ott kell állni, és fogni kell a kezét, és segíteni kell őt, és el tudja ezt hordozni a hátán, ezt a terhet. Nyilván sokan nem tudják még, vagy nincsenek teljesen tisztában azzal, hogy mit vállaltak, de egy rövid ismertető keretében próbáltuk nekik elmondani a kollégámmal közösen, és azt is kértük, hogy legyen néhány nap gondolkodási idő, és csak azután adják be a pályázatukat, hogyha úgy gondolják, hogy ezt tudják vállalni, hiszen nyilván nem könnyű feladat, amit vállaltak.
Lehet, hogy érdemes kicsit különbséget tenni a között is, hogy mit végez egy segédápoló, tehát mi lesz az ő feladatuk egy mondjuk általános ápoló között.
Igen. A segédápoló alapvető dolga a betegek alapápolásában való segítség. Mit jelent ez az alapápolás? Elsősorban a testi higiéniában való segítés, illetve olyan fajta segítség, hogy a beteg környezetének rendbetétele, ágynemőcsere, éjjeli szekrények rendbetétele, a diéták kiosztásában való segítség, adott esetben a szakápoló mellett az étkeztetésben történő segítség. Nagyon fontos, hogy a segédápoló soha nem egyedül dolgozik, tehát mindig szakápoló felügyelete és segítsége mellett, és amellett, hogy a betegnek a testi higiéniében tud segíteni, amellett természetesen nagyon nagy segítséget jelent, amit eddig nem említettem, a szakápolóknak is, hiszen az a jó, ha mindenki azzal foglalkozik, ami az ő feladata. Tehát a szakápoló foglalkozhat a szakápolási feladatokkal, és a munkaidejének egy részében segítséget kap a segédápolótól, hogy ne egyedül kelljen olyan segédápolói feladatokat elvégezni, amire egy segédápoló is képzése során képes és alkalmas lesz.
Gondolom, hogyha hiány van egyébként, ahogy említette is az egészségügyben humán erőforrás szintjén, akkor a segédápolói szakma, munka, az lehet, hogy még kevésbé népszerű?
Azt nem is tudnám mondani, hogy még kevésbé népszerű, inkább azt mondanám, hogy aki ide jelentkezik, még kevésbé tudja, hogy mit vállal. Tehát egy képzett szakápoló, az egy minimum 3 éves képzés után jelenik meg, tehát 3 évig már valamilyen szinten az elmélet és a gyakorlati oktatás keretében képet kap arról, hogy mi az, amit ő fog majd csinálni a munkavilágában. Nem véletlen az, fájó szívvel jegyzem meg, hogy akár a diplomás ápolóknak, de bármelyik egészségügyi szakképzésben végzettséget és működési kártyát szerző szakdolgozóknak a 40-50%-a soha nem lép a pályára. Tehát nem kezdi el. Nyilván ők azok, akik a képzés során rájönnek, hogy ez mégse nekik való. Valamiért ez nem az ő útjuk. Na most a képzetlen segédápolóknál, ugye ez hatványozottan így van, hiszen ők oda jönnek, egyáltalán nem tudják, mi az, amit vállalnak. És nem is az a baj, tehát visszatérve az eredeti kérdés, hogy kevesebb a jelentkező, hanem kevesebb a pályán maradó.
Hogyan próbálják meg őket majd motiválni afelé, hogy érdemes itt maradni?
Igyekszünk képletesen fogni a kezüket. Tehát első pillanattól mentor kerül kijelölésre a hölgyek mellé, aki akár a szakmai dolgokban segít, de ezen túl a minden, a kórház bemutatása, az osztály bemutatása, a kollégák bemutatása, a mit, hol találsz, hogyan tudsz bejutni, melyik a leggyorsabb buszjárat, amivel el tudsz jönni. Tehát a hétköznapi dolgokon át azt szeretnénk, hogy segítséget kapjanak, és akár nap végén, hogyha van egy nehéz eset, van egy súlyos beteg, egy fiatal, akár baleseti sérült, akit nehéz hova rakni az ember szívében, azt szeretnénk, hogy erre is jusson idő, hogy a nap végén leüljenek, és azt átbeszéljék, mert ez is nagyon fontos.
Volt már hasonló programban önnek része, amit mondjuk koordinálni kellett?
Nem, ilyen jellegű programunk még nem volt. Sokféle pályázat keretében volt egy humán erőforrás pályázat jó néhány évvel, talán 5-6 évvel ezelőtt, de ott szakképzettekre volt ez kihegyezve. Tehát az, hogy így szakképzetlen segédápolókat, akik majd képzést kapnak, és 2 évig segítjük őket az integrációban, illetve a pályán maradásban, ilyen nem, és nagyon örülök neki, hogy erre van lehetőségünk.
Akkor tehát ez május 1-én elkezdődött, ez a program. Hogyan lesz mondjuk a felépítve az első 1 hónap akár? Tehát milyen állomásokon fognak majd végigmenni?
Az első 1 hónap nagyon intenzív lesz, ott kell gyakorlatilag mindent megtanulniuk, melyik osztály lesz, kijelölésre kerül, hogy melyik osztályra kerülnek, ott megismerkednek az osztály működési rendjével, a kollégákkal, a várható feladatokkal, tehát az első hónapot ismerkedésre szánjuk, és június 1-től viszont belevágunk a nehezébe, és megkezdjük az ő oktatásukat is, 600 órás képzésben fognak részt venni, tehát június 1-től bizony elkezdődik a kemény élet, amikor a munka és a tanulást egyszerre kell az életükbe beilleszteni, úgyhogy igyekszünk a lehető legnagyobb segítséget nyújtani, de tőlük is elvárjuk, hogy ők is ebbe aktívan részese legyenek ennek a folyamatnak.
Milyen felépítésben lesz majd az elmélet és a gyakorlat?
Az elmélet és a gyakorlat 1/3-2/3 arányban tervezzük, tehát 1/3 elméleti óra, 2/3 gyakorlat, és ahogy az elején is említettem, azonnal igyekszünk visszaforgatni. Tehát azt az elméleti tudást, amit megtanulnak, azt rögtön a gyakorlatba is szeretnénk megmutatni. Az intézetünk egy nagyon jól felszerelt skill laborral rendelkezik. Tehát ott félig élesben gyakorolhatják, amit megtanultak, és hogyha itt ezt kiválóan elsajátították, már másnap akár mehetnek ki az ő számukra kijelölt osztályra, és a gyakorlatban is ott a mentor segítségével megtanulhatják. Úgyhogy azt gondolom, hogy így a leghatékonyabb a tanulás, és a legjobban rögzül is, meg a legegyszerűbb is.
Igen, ezt szerettem volna kérdezni, hogy miért van úgy felépítve, nyilván akkor jobban megragad ez az elméleti tudás majd a gyakorlatban. Közülük, ha jól tudom, ugye akkor ők maradnak is néhányan majd, akik motiváltabbak, vagy mi lesz a kiválasztás alapja?
Én azt szeretném most hinni, hogy akik idejöttek, mindnyájan maradnak. Tehát az lenne a legjobb nyilván.
Tehát lehetőség van rá.
Lehetőség van rá, hogy mind a 17 hölgy, aki kezdett, az elvégezze a képzést, megkapjon egy piacképes végzettséget, és úgy beilleszkedjen a kórház életében, szakmai és emberi életében is, hogy ott ők jól érezzék magunkat, és mi is elégedettek legyünk velük. Tehát örülnénk, hogyha minél többen maradnának, de minimum 5 főnek lehetőséget biztosítunk arra, hogy tartósan nálunk dolgozzon. A kiválasztás alapja, ugye, amit kérdezett, az kizárólag a munka. Ha jól végzik a munkájukat, semmi akadálya, hogy maradjanak a betegek és a mi legnagyobb megelégedettségünkre.
Két évig tart tehát maga a támogatott része ennek a...
Nem, bocsánat, ne arra, ugyan nagy felé, tehát 16 hónap a 16 támogatott része, és 8 hónap kötelező fenntartás, tehát úgy jön össze a két év.
És akik ténylegesen ezután is beválnak, és maradnának, akkor ők, ahogy jól értettem, maradhatnának utána is?
Így van, tehát most is mind a 17 fő a kórház alkalmazottja lesz, tehát közszolgálati jogviszony keretében foglalkoztatjuk őket 3 hónapos próbaidőre, de a garantált idő ugye az a 2 év, és akik beválnak, akiknek megfelelnek, azok még további jogviszony keretében, ugyanilyen közszolgálati jogviszony keretében határozatlan idejű munkaszerződéssel maradhatnak az intézetben, mint képzett segédápolók, és akár mi semmi rossznak nem vagyunk elrontói, hogyha nyitottak arra, hogy érettségit szerezzenek, szakápolói képzettséget is szerezhetnek. Segítjük ebben is őket.
Hát akkor ez nagyon nagy kiugrási lehetőség lehet nekik. Milyen benyomásai vannak most így a jelentkezők tekintetében? Mire számítanak?
Nagyon széles. Tehát, ahogy említettem, mind életkorban, mind előzetes munkatapasztalatban. Nagyon széles. Tehát nyilván kiválasztásra azok kerültek, akik az első meghallgatás után is számunkra úgy tűnt, hogy megfelelően motiváltak, hogy fogják vállalni a kihívással járó nehézségeket, és érdekli őket valamilyen szinten a kórházi munka.
Milyen területekre lesznek ők kiosztva, vagy egyáltalán hogy fognak ők majd eloszlani a kórház területén?
Az eloszlás is nagyon érdekes, tehát mi semmiképpen nem szerettük felső vezetőként azt, hogy az osztályokra úgymond kívülről rá ejtünk egy kis csomagot, amit nekik kell hurcolni, ha akarják, ha nem. Ezért volt egy előzetes felmérés a főnövérek körében, tehát az osztályvezető ápolókat összehívtuk, és megkérdeztük, hogy ki az, aki ebben a programban szívesen részt venne, és vállalná egy ilyen tanuló mentorálását gyakorlatilag 2 éven keresztül. Tehát eleve oda toboroztunk hölgyeket, ahol az osztály nyitott volt a képzett segédápoló képzésére, mentorálására és gyakorlati oktatására. Ezek a legkülönbözőbb, tehát belgyógyászati területek, sebészeti területek, traumatológia, ortopédia, aktív, krónikus belgyógyászat, tehát a legszélesebb terület viszont csak fekvőbeteg ellátás területe, tehát mind fekvő ellátás. Elsősorban nekünk segédápolóra ott van szükségünk, de minden esetben olyan helyre mennek, ahol a főnövér maga vállalta, hogy vagy ő, vagy egy általa kijelölt személy várja, hívja, örömmel fogadja a hölgyeket, és végig a képzés végéig mentorálásukat segíti. Na most valahol el kell indulni, tehát mi kiosztottuk a hölgyet, hogy ki hova kerül, de mivel a képzésük is olyan, hogy mindent meg kell tanuljanak, tehát úgy a belgyógyászati szakmákat, mind a sebészeti szakmákat meg kell tanuljanak, így a képzésük alatt is forogni fognak, tehát minden területet ki fognak próbálni, és nyilván majd aztán az összeáll, hogy ki hova rátermettebb, ki mit szeret jobban, és az egyéni igényeket, de elsősorban a kórház és a betegek igényeit figyelembe véve fogjuk őket megfelelő osztályokra kiközvetíteni, ahol ők dolgozni fognak.
Mi a feladata még a mentornak azon kívül, hogy ő fogja a kezét a mentoráltnak? Lesz-e valami különleges feladata, akár az, hogy ő nézi a teljesítményét, erről referálnia kell esetleg?
Ugyannyira igen, hogy írásbeli referálót is vezet, tehát minden hónapban írásban visszajelez meghatározott szempontok mentén, hogy hogyan sikerült, egyáltalán milyen feladatok voltak, amik fölmerültek, amikben segítséget igényelt, hogyan sikerült ezt megoldani, igényel-e további segítséget, és mondom, úgy elméleti, mint gyakorlati képzésben várjuk, vagy hívjuk a mentorokat a segítségre, de akár a leghétköznapi élethelyzetekben is kérjük, hogy segítsék a mentoráltjaikat.
Milyen volt a jelentkezők aránya mentornak? Mennyire szeretnék, hogy olyan segítségük legyen az osztályon, ami akár tartós is maradhat?
Azt gondolom, hogy senkit nem kellett erőszakkal erre rávenni. Tehát jelentkeztek, hiszen látják, hogy ez a saját munkájuk megkönnyítése lesz hosszú távon. Tehát most még bele kell fektetni energiát. Ez olyan, mint amikor elültetek egy magot. Beteszem a föld alá, el kell kezdenem locsolni, és először csak munka van vele, hiszen locsolom, hiszen gyomlálom, és egyszer csak majd lesz belőle egy csodálatos paradicsom, amit leszedhetek, és a családnak örömet okozok vele. Tehát valójában ez egy olyan munka, ahol először bele kell tenni, és utána szedem a gyümölcseit.
Műsoron kívül beszélgettünk kicsit a témáról, és akkor szóba került az, hogy ugye itt akik jelentkeznek, ők 17 fő az, aki már ott van, és már lehet őket majd alkalmazni esetleg. De a többiekkel mi a helyzet? Akik jelentkeztek, mert ugye említettük, hogy fluktuáció lehetséges, azért nekik is van még remény.
Van remény, azt kértük, hogy legyen egy várólista. hiszen valamilyen fajta fluktuációra számíthatunk, és akkor a várólistán szereplő hölgyeket tudjuk sorba behívni, és akinek még aktuális, mert menet közben nem talált munkát, vagy nem olyat talált, ami neki megfelelő, ott még nyílik lehetőség. Tehát a két év fenntartás alatt gyakorlatilag bármikor. Itt egy kicsi nehézséget egyébként az oktatásban való felzárkózás fog majd okozni, mert aki később csatlakozik, annak bizony nagyon ügyesen és nagyon gyorsan be kell hozni azt a tananyagbeli lemaradást, amit a többiek már folyamatában elvégeztek, de ebben is az oktatóink, az intézeti szakoktatóink készülnek, és akkor egy külön oktatót kap, aki felzárkóztatja, és akkor a megfelelő felzárkóztatás után megy be az oktatási csoportba, tehát ettől sem kell félniük, segítünk.
Ha már az oktatókról van szó, hányan fognak foglalkozni velük akkor?
5 szakoktató fogja az ő oktatásukat végezni, nyilván a különböző tantárgyakat különböző szakoktatók végzik, illetve a skillben a gyakorlati oktatást, és majd az osztályon pedig a mentorok végzik az élesben történő gyakorlati oktatásukat.
Azt nagyjából említette, hogy milyen feladataik lesznek, de mit tartalmaz maga az oktatási anyag? De mit kell megtanulniuk?
Alapápolás gyakorlatilag, tehát egy nagyon komolyan összeállított, akár anatómiai, alapanatómiai élettani ismeretektől, az egészségtan tantárgyakig, a különböző alap beavatkozásokig, amit nem említettünk korábban, de szerintem járulékos hozománya ennek a programnak az, hogy az alacsonyan iskolázott roma népesség körében talán egy kicsit tudjuk terjeszteni az egészségvédelem, az egészségmegőrzés ügyét is, hiszen ezek az asszonyok majd hazaviszik a gyerekeiknek, a családjaiknak, adott esetben a férjeiknek, szüleiknek, azoknak az egészségtani ismeretet, illetve azoknak az egészségmegőrző ismereteknek az alapjait, amit itt elsajátítanak. Tehát én azt gondolom, hogy aki nem marad benne valamilyen okból a kórházi életben, az is profitálni fog, ha más nem, a saját gyermekének egy egészségesebb élelmiszert tesz oda, észreveszi, ha lázas, mit kell tenni egy lázas csecsemővel, hogyan kell a beteg szülőket, nagyon sok hölgy egyébként az interjú során elmondta, hogy ő azért jelentkezett, mert beteg hozzátartozót ápolt sok esetben évekig. Nagymamát, nagypapát, anyóst, apóst, testvért, tehát nagyon sok mögött már olyan úgymond háziápolási gyakorlat volt, aminek itt most itt szakszerűen meg fogja tanulni. Tehát ez ugyanígy ott lesz a családban, hogy a családban egy beteg, egy tartósan beteg családtag van, akkor könnyen meg lehet, hogy megint csak rájuk hárul az ápolás kötelezettsége, de akkor már ezt mint képzett segédápoló tudja elvégezni. Sokkal könnyebb lesz, illetve a család a mikrokörnyezetében tudja ezeket az ismereteket továbbadni, saját maguk is persze, hiszen azért tudjuk, hogy a roma népesség körében sokszor a saját egészségük védelme azért még hátrányba szorul, tehát nem baj, hogy ezt tanulják, hasznukra válik, azt gondolom.
Azt lehet tudni, hogy ők honnan érkeznek? Tehát Eger és környéke, vonzás körzete, vagy egész Heves megye területe?
Egész Heves megye területéről lehetett jelentkezni. Az volt nálunk a meghallgatásnál a kizáró ok, hogy túl messziről ne jöjjenek, mert azért az a gyakorlati tapasztalatom, hogy ha valakinek minden nap 3 órakor kell fölkelni, és munkába indulni, és esetleg pici gyereket kell otthon hagyni, ez hosszú távon nem lesz működőképes. Tehát igyekeztünk úgy, hát maximum 20-30 kilométeres körzetből beválasztani jelentkezőket, hogy ez még technikailag lebonyolítható legyen az idejövetel, hiszen 6-ra nekik munkaképes állapotban átöltözve, kezet fertőtlenítve meg kell jelenniük az osztályon. Tehát ez azt jelenti, hogy legkésőbb 3-4-6-kor a kórházkapuján be kell lépjenek minden áldott nap.
Nem lesz könnyű, de hogyha esetleg hallgatnak most minket akár a jelentkezők, akár a családtagjai közül, mit üzenne nekik, hogy miért érdemes kitartani emellett a szakma mellett?
Mert nyernek vele egy piacképes szakképzettséget, nyernek vele egy életük végéig gyakorolható hivatást, és beléphetnek egy olyan közegbe, ami további lehetőséget jelent számukra ahhoz, hogy tanuljanak, képződjenek, és akár társadalmilag is felemelkedjenek.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Elkezdődött a Heves vármegyei Markot Ferenc kórházban a Nő az esély című projekt megvalósítása, melynek keretében több mint 168 millió forint felhasználásával 17 alacsony végzettséggel rendelkező roma nő munkaerőpiaci beilleszkedését segíti az intézmény. Mai műsorunkban erről a projektről, valamint az ápolás szakmáról beszélgettünk Sallai Zsuzsával, az Egri Markot Ferenc kórház ápolási igazgató helyettesével. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Úgy szeress, ahogy jó neked, várok rád, nyújtsd a két kezed, ha így se jó, akkor ég veled. Szeress majd úgy, mint rég. Nem várom, hogy rám neves. Nem kérem, hogy rám figyelj. Nem várom, hogy szeress majd úgy, mint rég. Miért dobog a szívem? Miért dobog hevesen? Rám hasszolsz, mondd, miért nem egy angyalt küldött rám a sors. Gondolsz-e majd néha rám, eljössz-e ma végre már? Én itt vagyok, mindig várlak, vágyom rád. Miért dobog a szívem, miért dobog hevesen?
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhat